Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Vasárnapi adásunk témái.
Ferenc pápa üzenete a Siketek világnapjára. Minden embernek biztosítsák a méltó élet jogát.
Római beszélgetés Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapáttal a bencés rend küldetéséről.
Ferenc pápa a Siketek világnapjára. Minden embernek biztosítsák a méltó élet jogát. A Siketek 60. világnapja alkalmából a pápa üzenetet küldött a Siketek Olasz Országos Szövetségének.
Szeptember utolsó vasárnapja 1958 óta a Siketek világnapja, amelyet a siket közösségek és érdekképviseleti szervezeteik világszerte minden évben megünnepelnek. Idén a Siketek világnapja szeptember 30-ára esik. 2017 évi elfogadása után a jelnyelvek nemzetközi napját szeptember 23-án tartják. A Siketek Világszövetsége a két jeles nap között szeptember 23-ától szeptember 30-áig egész hetes ünnepet hirdetett, ez a Siketek nemzetközi hete. Kampányuk mottója a jelnyelvnek a befogadásban és az egyenlő esélyű hozzáférésben betöltött szerepét hangsúlyozza. Magyarországon a siketek és nagyot hallók országos szövetsége képviseli érdekeiket.
Ferenc pápa üzenetében emlékeztet rá, hogy először Rómában tartották meg a siketek világnapját 1958. szeptember 28-án. A siketek olasz országos szövetsége hosszú évek óta dolgozik azért, hogy legyőzze a kirekesztés és a leselejtezés kultúráját, és előmozdítsa az emberi élet értékét, különösen a siketek méltóságát. Tudományos, társadalmi és kulturális téren is jelentős eredményeket értek el, ugyanakkor egy veszélyes és elfogadhatatlan jelenségnek vagyunk szemtanúi. A selejt kultúrája annak az antropológiai válságnak a következménye, amelyik nem az embert helyezi a középpontba, hanem a gazdasági érdeket, a hatalmat és a féktelen fogyasztást. Ennek a kultúrának a legtörékenyebb személyek estek áldozatául. Azok a gyerekek, akik nehezen tudnak részt venni az iskolai életben, azok az idősek, akik magányosak és elhagyatottak, azok a fiatalok, akik elveszítik az élet értelmét, és úgy érzik, ellopták tőlük jövőjüket és álmaikat.
A pápa ezután a szövetség tevékenységének értékéről beszélt, illetve arról, hogy ezt a társasági dimenziót erősíteni kell. Egység és szolidaritás, találkozás, tapasztalatcsere, sikerek és kudarcok, melyek együtt növelik egy nép emberi, társadalmi és kulturális kincses tárát. Valamennyiünknek szól a felhívás, ússzunk árral szemben, küzdjünk mindenek előtt azért, hogy védelmezzék minden férfi és nő jogát a méltó életre. A kihívás az, hogy a befogadás és az esélyegyenlőség beépüljön a gondolkodásba és a kultúrába, és ezt törvényi és politikai szinten is támogassák. Mindenkinek biztosítani kell a tanuláshoz és a lakhatáshoz való jogot, valamint a kommunikációhoz való hozzáférést. Nem csak az épületeket kell akadálymentesíteni, hanem el kell távolítani azokat a korlátokat is, amelyek ennek a kultúrának az útjában állnak. Ez nem csak a civil, hanem az egyházi közösségre is feladatokat ró.
A pápa ezután örömmel állapította meg, hogy sok siket vagy más fogyatékkal élő ember tevékenyen részt vesz az egyház életében, különösen az evangelizálásban. A siketeket be kell vonni teljes körűen az egyházmegyékben is, a keresztény közösségekbe, ez pedig inkluzív lelkipásztorkodást igényel a plébániákon, a társulatokban és az iskolákban egyaránt. A befogadás első helye ugyanakkor, mint mindig, a család. A siket emberek családjai tehát a főszereplői ennek a gondolkodásbeli és életstílusbeli megújulásnak. Nem csupán abban az értelemben, hogy ők veszik igénybe a siketeknek nyújtott és jogosan elvárt intézményi szolgáltatásokat, hanem ők maguk a civil, társadalmi és egyházi élet tevékeny szereplői is. A Szentatya végül leszögezte, hála a siketek érdekszövetségeinek, sokat tettek már a befogadás, a találkozás és a szolidaritás növeléséért, ugyanakkor még sok a teendő a siketek előmozdításáért, a családok elszigeteltségének megszüntetéséért, és azért, hogy senki ne lehessen többé elfogadhatatlan diszkrimináció tárgya.
Kedves hallgatóink, a következő percekben beszélgetést hallhatnak Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapáttal a bencés rend küldetéséről.
Szeretettel köszöntöm a stúdiónkban vendégünket, Hortobágyi Ciril atyát, pannonhalma főapátját. Mi a személyes erőforrása a főapát úrnak?
Én nem most kezdem a szerzetes életemet, és olyan nagyon szerencsés helyzetben voltam, ez az igazság, most utánlag úgy ítélem. Mindig tanárnak készültem, pannonhalmi diák voltam, nagyon megérintett engem így a tanáraimnak az a lelkülete, ahogy törődtek velünk, ahogy foglalkoztak velünk. Biológia földrajz szakos vagyok, kis faluban nőttem föl, ahol az állatorvos egy nagyon kedves ember volt egyébként, másrészt pedig akinek a legnagyobb tisztelete volt a faluban, nagyobb, mint a papnak, aki az emberek állatait egy ilyen agrár faluban meg tudja gyógyítani. Na, én is állatorvos szerettem volna lenni, nagyon érdekelt végig a biológia, de aztán úgy nagyon megszerettem pannonhalmát, ott maradtam, és én úgy gondoltam, hogy biológia tanárként viszem tovább az életemet, ásványgyűjteményt készítettem egyetemistaként, növénygyűjtemény, biológia földrajz szakos vagyok, hogy majd ez az oktatásba, stb. És az első diszpozícióm az novícius mester lett. 5 évig voltam novícius mester, erre nem készültem, de így az első pillanattól kezdve az volt a feladatom, már így a munkaköröm is, hogy a spiritualitást, a szerzetes életnek a lényegét keresni, nem a munkába föloldozni, nem a teljesítmény oldalon valamit alkotni, hanem az imádságba gyökeret verni, és valami módon azokat az embereket, akit a szerzetesség megérint, az Isten hozzánk hívott, azt támogatni abban, hogy az életében az Istennek a hangját, az indítatását, ahol békét akar neki, ahol örömet akar neki adni, azt segíteni, megtalálni. És ez utána gazdaságvezető lettem, meg nagyon sok mindent, és emlékszem rá, amikor gazdaságvezető lettem, ami öreg Ágoston atyánk azt mondta, hogy tudod, a rendben a jószág kormányzók azok nehéz emberek voltak mindig, a pénz meg a hatalom megérintette őket, de maradj meg mindig magiszter, és hogyha magiszterként leszel, majd jószágkormányzó vagy gazdaságvezető, az jó lesz. És így ezt én nagyon őriztem a szívemben, meg most is próbálom őrizni bencés életben a zsolozsmának, az imádságnak így központi szerepe van, a zsoltárok imádságának, az eukarisztia ünneplésének, a csöndnek, így a meditációnak, és valahogy ebből próbálok forrásozni ma is.
Visszamegyek most csak a beszélgetés során a főapati kinevezéshez. Éppen Vízkereszkor ez év elején 40 rendtársa úgy döntött, hogy Isten sugallatára önre bíz a pannonhalmi főapátság vezetését. Ezen ön lett Szent Asztrik apát 86. utóda. A 996-ban, kimondani is olyan gyönyörűséges, tehát nagyon régen alapított pannonhalmi monostor 87. apátja. Ennél korosan a magyar keresztény örökség már nem is létezik. Lehet érezni ezt az időt, ezt a hatalmas időt? Magyar léptéke mindenféleképpen hatalmas időt?
Lehet. Tehát ha valaki eljön pannonhalmára, azért érzi azt, hogy a tradíció, a történelem, a múlt az jelen van. Ha csak végigmegyünk a monostornak így az épületállományán, hogy tényleg a templomnak a déli falait azt még Szent István idejében kezdik el építeni, és egészen a mai épületekig eljut az ember, tehát van egy súlya a történelemnek. Ugyanakkor viszont én azt is megéreztem mindig pannonhalmán, hogy önmagába véve a múlt nem segít rajtad. Neked a mába kell megtalálni itt ezek között, a körülmények között, hogy hol köteleződ el az Isten mellett. A múltnak a példája az persze sokszor bátorító lehet, de hát a múltban azért nem csak ilyen vidám, meg derűs történetek vannak, hanem vannak a hanyatlásnak az időszakai is, nem csak a virágzásnak az időszakai vannak. És hogy úgy feladatunk is pannonhalmán szerintem, hogy ne legyünk a múltnak a fogjai, hanem éljünk a mában, a mai kihívások között, a kornak a kérdéseire próbáljuk
ennek válaszolni. Ennek erre új templom belső
például. Például, de mondjuk épp az új templom belső is arról szól, hogy Pannonhalmának, ennek a mai bazilikánknak volt ám egy barokk formája is, a török után a katolikus restaurációba illeszkedik be a monostor, mert az kapja feladatul az egyháztól, és abban érzi küldetését, zarándok helyé válik Pannonhalma, és akkor a szentélyrekesztőt le kellett bontani, a korábbi szerzetes kórus, ahol elzárva a világtól imádkoztak, ez nem működött, barokk kizárták a monostort. Aztán elmúlik néhány évszázad, vége a katolikus restauráció időszakának, nem zarándokhely már, egy püspöki székesegyházat kellett alakítani, mert szerveződött az egyházmegye, és Pannonhalma az egyházmegye katedrálisa lett, és akkor hozzányúltak a barokk berendezéshez, és bátran átalakították. Picit most is erről van szó nekünk, azt kellett végig gondolni, hogy mi most elsősorban egy szerzetes közösség vagyunk, akik imádságának a helye a bazilika, nem turista látványosság az is, nem koncerteknek a helyszíne az is persze, nem akármilyen rendezvényeknek helyszíne, hanem a monostor imádságának a helye. És ez a prioritás. Úgy kell átalakítani most, nagyon sok örömünket lejjük benne, és annak örülünk, hogy aki hozzánk jön, ő is érti, hogy a súlypont az eukarisztia, súlypont az ige. Ez megjelenik a berendezésekben is.
Szent Benedek egy nagyon bölcs, egyszerű és kiegyensúlyozott regulát hagyott nem csak a rendi utódokra, hanem az egész katolikus egyházra. Mit jelent a regula? Elégséges támaszja a biztos eligazodásra? Milyen mértékben kell is lehet kiegészíteni, konkrét körülményekre alkalmazni, megírása után én már majdnem másfél évezrede?
A regula nekünk a mi karizmánknak a forrása. Tehát elsősorban a bencei spiritualitásnak a letéteménye, a regula, ebből szeretnénk táplálkozni mindig, és azt élvezzük benne nagyon, ha szabad ezt a szót használni, hogy van véleménye, van eligazító gondolata sok gyakorlati kérdésben, de nem szűkíti be a dolgokat, hanem, és nem is elsősorban a gyakorlati dolgokra, hanem az emberek közötti viszonyokra figyel. Mert az embereknek kell megoldani, választani, mint közösség, mint vezető, mint testület, a fölmerülő kérdéseket. Például a liturgia abszolút fontos, az istentisztelet. Több mint 10 fejezeten keresztül ír a regula a zsoltároknak a beosztásáról. Laudesben egymás után milyen zsoltárokat imádkozzanak, stb. És a végén azt írja, hogy ha valakinek a zsoltároknak ez a beosztása nem tetszene, az ossza el maga. De arra figyeljen, hogy legalább egy hét alatt elimádkozzák a 150 zsoltárt, mert csekély buzgóságot mutatnak azok a szerzetesek az imádságban, akik nem imádkozzák el a 150 zsoltárt. Tehát az imádság a lényeg, ad egy mintát, hogy osszák föl a zsoltárokat, de ha valaki más szeretne, rajta. Ételeknek a mértéke, a ruházkodás, nagyon sok mindenről a közösségnek, az apátnak a kezébe teszi, hogy ítéljék meg maguk. Itt tudott elterjedni, én Alaszkától Fogföldig Szent Benedeknek a regulája.
Szent Benedek Európának nem csak fővédőszentje, hanem bizonyos szempontból ősatja is. Akinek az örökséget én is, mint magyar jezsuita szerzetes ápolom, örömmel is büszk. Hogyan hordozza ezt a Szent Benedeki örökséget, ezt a szent örökséget és meghatározó feladatot egy magyar bencés szerzetes, immár főapátként?
Én úgy érzem, hogy Szent Benedeknek az egyik titka, hogy nem Európa védőszentje akart lenni. Nem azzal kezdte, hogy már pedig én majd bebizonyítom a világnak, és rendet teszek, és megmutatom, hanem saját magában próbált rendet tenni. A körülötte lévő világban, azokban az emberekkel együtt, akik csatlakoznak hozzá. És úgy az életnek az arányait, a jó arányait akarta megtalálni, a tevékenység, a szemlélődés, az aktivitás, a kifelé fordulás és a befelé fordulás között, és úgy érzem, hogy ez egy fontos üzenete ma is a társadalom számára, meg mindannyiunk számára. Ma rengeteg kihívás van egy egyházi intézmény számára, hála Istennek sok lehetőség van, föltárult a világ, 500 helyre mehetnénk, hívnak bennünket, de az a kérdés, hogy ahhoz, hogy legyen mondandója az embernek, ahhoz mennyit kell befelé fordulni, az Istenre figyelni, neki időt szentelni, megtalálni azokat az arányokat az életében. Én ezt próbálom ápolni, meg próbálom a mi közösségünket is erre buzdítani, hogy együtt figyeljünk erre, és ápoljuk. Például legutóbb volt egy ilyen háromnapos közösségfejlesztő beszélünk, a közösségünkről ilyen három lelki napunk, amikor együtt voltunk, és megfogalmaztuk, hogy mikor legyen csend a házunkban, hogy reggel 7:30 minden nap csend legyen, 6-kor kezdjük a rozsmát, annak 7 órára vége van. De még egy 1/2 óra meditációra legyen, vagy este 6-tól kezdve, 6:40-kor kezdődik a vesperás. 6 órától kezdve mindenki legyen csöndben, saját szobájában, lelkiolvasás. Megtalálni a csöndnek, a tevékenységnek az arányait, ez egy nagy kihívás most is számunkra.
Majd 30 évvel a rendszerváltás után jelentős korszakváltás történt a magyar szerzetes közösségek életében. Hogyan történt ez Szentbenek magyar fiainál?
Nekünk azt kellett eldöntenünk 89 után, következő években, hogy merre akar indulni a Magyar Bencés Kongregáció. Mi a háború előtt egy tanítórenddé váltunk, 1802-t követően, nagyon szép tanítási szolgálata volt a közösségnek, városokban vezettünk iskolákat, és elsősorban a tanárlét határozta meg a közösségeinknek az életét. És az volt a kérdés, hogy újra iskolákat veszünk át, és persze mai viszonyok között, de egy ilyen tanító rendként akarunk tovább élni, vagy pedig mi úgy hívjuk, hogy monasztikus kongregáció formát öltünk, mint a bencés világnak a többi monostora. Ez azt jelenti, hogy inkább közösségeket, új közösségeket alapítsunk, maguk a közösségek kutassák a Szentléleknek a kihívásait, hogy mi azon a helyen, ahol élnek, ott a feladat. Ha tanítás, tanítás, ha valami más, akkor valami más. Tehát nem intézményekbe gondolkodunk elsősorban, hanem közösségekben. És így két régi apátságunkat vettük vissza, Tihanyt és Bakonybélt, a győri gimnázium és rendház az megvolt a kommunizmus ideje alatt is, és odáig jutottunk, hogy 2012-ben Győr és Tihany önálló monostorokká váltak, és nagyon komoly reményünk van arra, hogy egy 10 éven belül Bakonybél is önálló monostorrá válik. Mindenhol van kihelyezett noviciátus, vannak hivatások, reméljük, hogy a Jóisten továbbra is ezt az utat támogatja számunkra.
Végül a világgal való kapcsolatra gondolok. Bencések Monte Cassino után hegyen épült városként, mint egy világító torony mutatják az utat valójában az Isten felé. Mit tud üzenni ma Pannonhalma, magyar bencészség világa, nem csak Pannonhalmán, hanem Győrött, illetve Bakonybélben és Tihanyban, a mai magyar világnak, a mai magyar társadalomnak?
Egy picit elkezd reszketni a lábam, amikor ilyen kérdés van, hogy mit üzen a bencészség a világnak, meg mi ilyen világító toronyként ott élünk a hegyen, és mindig újra csak ez jut eszembe, amiről beszéltünk is, hogy igazából véve Szent Benedek nem azzal az igénnyel állt az emberek elé, hogy ide süssetek, majd én megmondom a tutit nektek. És úgy gondolom, hogy elsősorban az a feladatunk, hogy közösségként figyeljünk az Istenre, az ő üzeneteire, az időknek a jeleire, próbáljunk beleállni, próbáljuk gyógyítani a saját kapcsolatainkat, azokat azt a helyet, ahol vagyunk, és azáltal tudjunk hatni azokra az emberekre, akik jönnek hozzánk, akikkel mi kapcsolatban vagyunk. De így úgy érzem, hogy ennek a megújulásnak a lendülete, a lelkülete, az Istenben gyökerező megújulásnak a lelkülete, hogy egy ilyen szekularizálódó világban a hitnek a válaszait próbáljuk megélni, és azt fölmutatni, úgyhogy ez örömmel, reménnyel, lendülettel, békével tölt el bennünket. Ennél nagyobb vagy magasztosabb küldetést nem tudok elképzelni, és ez nem így elsősorban az újságoknak a címlapjára való sokszor, hanem egy meghívás azok számára, akik eljönnek hozzánk, hogy tapasztaljátok meg, és gazdagodjatok ezáltal.
Köszönöm a beszélgetést, ami számomra egy tanúságtétel volt.
Én köszönöm a meghívást.
Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapáttal Páter Vértesaljai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért.
Elköszönnek önöktől a szerkesztők
Somogyi Viktória
és Gedő Ágnes.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.